Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid, a stúdióban Kemény Dénes, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok én is minden kedves hallgatónak!
Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. A beszélgetés rögzítési időpontja szerda délután. Ugye ezen a napon engedték ki Szívós Mártont a kórházból kisebb infarktusa után. Tulajdonképpen a hír az egész sporttársadalmat, az egész országot megrázta, aztán ugye később kiderült, hogy nem akkora nagy a probléma, ez egy kezdődő infarktus, egy kisebb infarktus volt, de vegyük sorra talán a történteket és a tanulságait így a műsor elején. Ön hogyan tudta meg a problémát és a fejleményekről, hogyan értesült?
Hát egyrészt néztem a mérkőzést, és láttam, hogy nincs a Marci rendben, de mint őnek is, a csapat vezetőinek is, játékostársának, mindenkinek egy ilyen húzódás, vagy izomgörcs, vagy valamilyen ilyen a játékkal közvetlenül kapcsolatban lévő fájdalom fordult meg a fejében. Én megmondom őszintén, hogy amikor a mérkőzést lefújták, akkor inkább arra gondoltam, hogy ezek ellen a fájdalmak ellenére is milyen jól játszott. Eszembe nem jutott, hogy ilyesmi lehet a háttere. Aztán este elaludtam, ugye, hogy más is szokott, lehalkított telefonnal, éjjel kettőkor felébredtem, hogy más valószínűleg nem szokott, én viszont már nem vagyok nagyon jó alvó, és meglepődve láttam, hogy a Molnár Tamás éjjel hívott, és hogy SMS-t is írt, hát az viszont már ijesztő volt, akkor abban leírta, hogy mi történt a Marcival, és erre válaszoltam, és akkor már fölhangosított telefonnal visszaludtam, azt hittem, hogy akkor már mindenki ugye ágyban van, akkor nem sokkal később megszólalt a telefon, a Tamás akkor jött ki a Marcinak az ágya mellől, a kórházból éjjel kettőkor, és akkor elmondta szóban is nagyjából, hogy mi történt. Most tehát majd nehezen visszaludtam, reggel rögtön első dolgom volt, hívtam a Pistát, a Marci édesapját, dr. Szívós Istvánt, aki ugye hát azért érte. Tehát ő neki azért egy kardiológus jól el tudja magyarázni, mi történt, miután fogorvosként. Ezeket az alaptantárgyakat ő is tanulta, és végül is hát kijelentett, hogy nem volt infarktus a Marcinak, csak ez a közeli állapot ez azért volt, mert egy ilyen lerakódás a szívérfalon belül, tehát a koszorúérfalán belül, úgynevezett plak, vagy plakka, ez elszabadult ott, és egy elég rossz helyen olyan turbulenciát okozott, ami sokkal alacsonyabb oxigén és tápanyag ellátást biztosított a szívizom rostok jó részének, az előső szívfalnak, és hát ez ahhoz az állapothoz volt közel, hogyha ez nem csak ott lebeg és zavar, hanem fönnakad, akkor eldugít, ha eldugít, akkor nem megy tovább a vér, és akkor bekövetkezik az infarktus. Úgyhogy a Tóth Marci, aki ugye beült a kocsiba, amikor a Szívós jelezte a fájdalmait, az nagyon okosan meggyőzte a Marcit, hogy ne hazamenjenek, hanem egy kórházi kontrollra, ahol először nem volt egyértelmű a kép még az orvosok számára is sem, és akkor végül is abból a kórházból, Zsuzsokiból átvitték villámgyorsan mentővel a Marcit a kardiológiára, ahol még mindig vacilláltak, majd a biztonság kedvére a katéteres, úgy mondjam, vizsgálatbeavatkozás egyidejűleg megállapította a helyzetet, és azonnal meg is oldották profi módon az orvosok.
Tudott beszélni azóta a játékossal?
Hát persze, másnap már azonnal bementem, de hát szombaton bent voltam nála, nem egyedül, jó néhány játékostársával, találkoztam, akik vagy vártak, hogy bemehessenek hozzá, vagy már kifelé jövet, és aztán utána aznap este már átkerült egy külön szobába az intenzívről, akkor én legközelebb hétfőn, tehát az utolsó nap, amikor még a kórházban töltött, akkor látogattam meg, tehát kétszer voltam benne, sokat beszélgettünk, nevetgéltünk, értékeltük az elmúlt napok politikai eseményeit is, és hát remélem, hogy ami a Marcin múlik a jövőt illetően, azt mindent meg fog tenni azért, hogy az esélyét is csökkentse annak, hogy egy újabb ilyen plak kialakulhasson az érfalon belül, mert azért nyilván az életmódot is az embernek a lehető leginkább abba az irányba kell terelje, ami a keringési betegségek elkerülését favorizálja.
Ez konkrétan mit jelent? Hát a dohányzás mindenki, elkerülése?
Akár az étkezés, akár az egyéb káros szenvedélyeket, nek hogy olyan kultúrát kézben tartása, tehát én most nem azt mondom, hogy finom kolozsvári szalonnát lilahagymával nem szabad enni, csak mondom, mindent el kell követni azért, hogy az ember keringése rendben legyen, nem gondolnánk, ugye mindenki beszél mindenféle rossz vírusos betegségekről, meg daganatos betegségekről, hölgyeknél is és férfiaknál is több mint 50% azoknak a betegségeknek, ami halált okozó, azok keringési eredetűek, és hogy ez a szív az a keringés része.
Néhány éve Hajdú János a magyar férfi, illetve női kézilabda válogatott korábbi szakvezetője mondta az Inforádium, hogy a kézilabdában a játékosok nagyjából fele dohányzik, ezt még kimondani is, így utólag kimondani is eléggé szörnyű. A vízilabdában mi a helyzet?
Hát én a válogatottról tudok beszámolni, hogy 16 évig dolgoztam, ott a dohányzás nem volt jellemző. Egy olyan játékosom volt, akiről tudtuk, hogy gyerekkora óta dohányzik, ott igazából nem igazán nem tudtam vele mit kezdeni, nem is tartottam helyesnek. Egyébként eljött egy olyan pillanat, amikor saját magától valamilyen különleges eljárással leszokott. Azok ellen küzdöttem, amikor egyik-másik játékos ilyen 25-28 éves korátáján elkezdett napi néhány száz cigarettát szívni, azt próbáltam arról lebeszélni őket, nem azt mondom, hogy tiltottam, csak inkább elmagyarázni, hogy hát most, ha valaki szív egy doboz cigarettát, azon nem nehéz mit kezdeni, mert az egy dohányos. Ha valaki szív 5-600 cigarettát egy nap, az a rizikófaktorokat, azokat megemeli, saját szervezetével, testével, sőt a sportteljesítményével szemben is, ugyanakkor még csak nem is nevezhetném dohányosnak, úgyhogy ez butaság. Ez ellen, ahol tudtam, küzdöttem.
Ugye a legfontosabb probléma a sport teljesítmény, nézzük, amellett, hogy hosszabb távú következmények is vannak, hogy arra az időszakra jelentősen csökkenti a vér és az agy oxigén szintjét.
Hát a dohányzás ugye leginkább a légzőszervet károsítja, illetőleg az ereket. Na most hát ez mind a kettő a jó sport teljesítménynek az alapja, pláne a ciklikus sportáknál, mint például a vízilabda. De mondom, annyira minimális volt, tehát én azt tudom mondani, hogy a 16 év alatt megfordult a válogatottban 6-7 olyan játékos, vagy maximum 10, akiről tudtam, hogy dohányzik, és hát szerintem nem számoltam össze, de hogy 50-60 játékos játszott, vagy 80 a kezem alatt, az biztos, tehát ezért ez nem az az arány, amit az előbb másik sportágból említett. Úgyhogy én ebben a szempontból nyugodt vagyok. Amennyiben a Marcit ez érintette, nem tudom, mert én sose láttam őt dohányozni, de amennyiben érintette, gondolom, hogy most a motivációja meg lesz ahhoz, hogy ez a probléma többet ne vetődjék föl.
Mennyire mutatja a vízilabdás társadalom és a válogatott összetartását, hogy annyian ellátogattak a kórházba azokban a napokban, és ugye amikor a közvélemény értesült a hírről szombaton, hajnalban, reggel, délelőtt, ki mikor jutott el a hírforrásokhoz, gyakorlatilag a kórházban nagyon sokan voltak, köztük Benedek Tibor szövetségi kapitány is.
Hát én azt gondolom, hogy ez egy természetes reakció. Szól egyfelől a bajtársiasságnak, amit szerintem azért csapatsportágakban mindenhol megtalálunk, hát valamint az egyénnek, tehát azért ezt most azt nem lehet elvitatni, hogy a Marci összességében az osztályban egy népszerű játékos, nehéz periódusokon ment át, de a játéka önmaga egy közönségvonzót, és azért ezeknek a játékosoknak általában nagy tekintélye van az osztályban. Röviden mondva, a Marcit szeretik. Én nekem 10 évig volt a játékosom, tehát amikor éjjel megtudtam, másnap az első utam oda vitt a kórházba, ez teljesen normális, annak ellenére, hogy most nem én vagyok az edzője, hanem a Tibor. A Tibor esetében sem tudtam elképzelni, hogy ne lenne ott, sőt, én úgy tudom, hogy őt elérte telefonon időben valaki. Azt hiszem este már akkor, amikor a beavatkozás zajlott, akkor is azt hiszem, hogy ott volt, de erről nem beszéltem vele.
Vannak egyébként a kapcsolattartásnak szabályai a szövetségen belül? Mondjuk a vezetők és az edzői stáb és a játékosok között, vagy ez természetesen működik?
Hát én nem kérek engedélyt senkitől, hogyha valamelyik játékossal valamilyen oknál fogva beszélnem kell. Annak ellenére, hogy elnök vagyok, és nem szövetségi kapitány, de abban bárki biztos lehet, akár egy játékos lányról, akár egy fiúról van szó, hogy olyan szakmai dolgokban én kerülöm a beszélgetést, ami nem az én kompetenciám már. Ez persze nem azt jelenti, hogy ha valaki egy konkrét szakmai kérdést nekem föltesz, akkor a legjobb tudásom szerint ne válaszoljak. De az, hogy most egyáltalán, hogy ez az egész a számomra kiderült, amit mondtam itt a Papesszal kapcsolatosan, hogy éjszaka hívott és SMS-t írt, ez azt jelenti, hogy ezek az emberi kötelékek, ezek továbbra is élnek, mert ők együtt is voltak a játékosaim, és annak, hogy most én vagyok a Marci edzője, azért a Papessz rögtön arra gondolt, hogy engem is értesít. És én azt gondolom, ez így van rendben, ez talán valamennyi magyarázatot ad is erre a 9 olimpia aranyére, amit 1932-től 2008-ig a magyar vízilabda sportág összelapátolt.
A játékos többször is mondta, hogy szeretne részt venni a Margit-szigeti Európa-bajnokságon. A döntés persze majd végül az orvosoki, utána pedig Benedek Tibor szövetségi kapitányé, de egy ilyen helyzetben mikorra kell legkésőbb eldőlnie, hogy részt vesz-e egy ilyen tornán? Mennyi idővel előtte?
Nyilvánvaló, hogy edző azt szeretné, hogyha az első edzés napjára az a keret, akit ő össze szeretne válogatni, abban mindenki egészséges. Az, hogy kijelenthető legyen, május végén kezdi a Tibor a felkészülést, május végén, hogy a Marci 100%-os egészségi állapotban van, és 100%-osan terhelhető, tehát az Európa-bajnokság felkészülési időszakát is, és magát az EB-t is mindenféle veszély nélkül bírja. Ez egy pont olyan orvosi döntés, mint az összes többi játékosról, összes többi játékos is teszteken vesz részt, fizikai teszteken. Tehát most ővele volt ez a bal szerencsés helyzet, talán még szerencsés is, mert sikerült rögtön ügyesen orvosolni, de előfordulhat, hogy a további teszteknél olyan, akire most nem gondolunk, mert semmiféle tünetet nem mutat, és hát mégiscsak egy olyan eredményt produkálhat, amire azt mondhatja a kezelőorvos, vagy a csapatorvos, hogy nem tanácsolja az EB kerettagságot. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy felelősség, ugye tudunk olyan esetekről, a jégkorongos fiú, vagy előzőleg ugye a kajakos, a kenus, a kolonics, tehát tudunk olyan esetekről, ahol azért az orvosi döntéseket is megkérdőjelezte a szurkoló, a sportvezető, mindenki, és ezek nagyon kényes, nehéz helyzetek. Tehát az, hogy most itt egyértelműen egy bátor igent mondhassanak a kardiológusok, illetőleg a csapatorvos, ezt nagyon alaposan meg fogják gondolni, mert most hát ugye, ha valami véletlenül történik, akár csak egy rosszul lét, akkor rögtön az első az lesz, hogy hát nem volt elég a múltkori. Tehát most ez egy delikát helyzet, ez egy kényes helyzet, de bízunk a magyar szakemberekben.
Mennyire van szava ilyenkor a játékosnak? Ugye a korábbi példák, Ocskai Gábor, illetve Kolonics György esete, azzal a tisztelettel beszélve róluk, hogy már nincsenek köztünk, azért azt lehetett tudni, hogy ők maguk is erőltették a sport folytatását.
Úgy tudom, hogy mind a ketten valamennyiben felelősek abban, hogy abban a helyzetbe kerültek, hogy aztán elhunytak. A Kolonics esetében egy olyan vizsgálaton vett részt pár héttel a tragikus edzés előtt, aminek az eredménye alapján, ami nem volt egyébként riasztó, de további vizsgálatokat javasoltak a sportkórházban, amelyeket már nem hajtott végre, nem ment el. Ugyanakkor tréningezett tovább. Tehát itt utólag az utolsó megállapítások, tehát a tragédia utáni megállapítások szerint ő valamennyivel többet tehetett volna azért, hogy elkerülhető lett volna. Volt konkrétan olyan vizsgálat, amit nekem elmagyaráztak a kardiológusok, hogy ha azt ő megcsinálta volna, akkor eltiltották volna a további sportolástól, és egy civil életet le tudott volna élni. Nyilván ez most ugye harc után okos a katona, de volt egy javaslat, hogy valamit nem vizsgálatot sem meg, és nem tette. Az Ocskai esetében ott pedig ő mindenáron játszani akart, ezekkel a rizikókkal tisztában volt. Hát ott is egy nehéz döntés lehetett a sportorvosi engedély, mert tudomásom szerint az első kísérleteire nem kapta meg a sportorvosi engedélyt, és úgymond addig ment, amíg talált egy orvost, aki aláírta, hogy sportolhat. Ha most itt valamit rosszul mondok, akkor sajnálom a családot, mert akkor nem vagyok jól informálva, de mint hogyha így szűrözött volna hozzám, az tény, és ezért én másodpercig nem ítélem őt el, hogy ő mindenáron játszani akart, és azon a határon játszott a saját egészségével, ami végül is sajnos a tragédiához vezetett. Úgyhogy...
Hogy látja Szívós Mártonon?
A Marci maximálisan játszani akart, tehát ugyanaz az eset, mint a másik két sportolónál. Ez nem a Marci döntése lesz. A Marci akar, ez egy dolog. Először is el kell döntse a specialista, utána a csapatorvos, legvégül pedig a szövetségi kapitány, aki meg megint csak az orvosok véleményére fog támaszkodni, mert még velem szemben még egy állatorvosi diplomája sincs, mert úgy értem a sincset, hogy
nem orvos.
Más, nem orvos, tehát más területen diplomázott, nehezebb neki ezzel tisztában látni. Tibi esetében különben annyi szerencsénk van, hogy neki is voltak szív problémái, hogy így mondjam, amikor rendszeresen járt a kardiológiára, tehát ugye eléggé képben van sajnos ő is.
Szükség lehet összességében a jövőben a sportorvosi ellenőrzések szigorítására, vagy megreformálására? Itthon.
Hát úgy gondolom, hogy ugye kétféle, úgy gondolom, hogy ez a valóság, kétféle sportorvosi kezelés, kontroll, ellenőrzés zajlik egy sportoló életében. Az egyik az a keringés, tehát a nemes szervek, ugye szív, tüdő, máj, egyéb szerveknek a folyamatos kontrollja, ami az általános állapotát biztosítja, másik pedig az, a vázizomzat, az izületek, amivel pedig sportol. Most azt akkor hagyjuk is, hogy az a fajta orvos terület, ami a felkészülés eredményességében segít. Itt folyamatosan kontrollokat kell csinálni, a válogatott, biztos, hogy emlékszik, 2011 őszén, tehát bőven a londoni olimpia előtt, egy nagyon alapos teljes kivizsgálaton vett részt azért, mert én nem akartam ilyen problémákkal szembe kerülni. Na most az érdekes az nem az, hogy amikor valakinek van egy ilyen rosszul lét, és megalapítjuk, hogy mi a probléma, az érdekes az, amikor kiugrik valakiről egy olyan tünetmentes veszélyhelyzet, ami a felkészülés közben akár még tragédiához is vezet, ezért fontosak ezek a kontrollok, és az, hogy milyen gyakori legyen, és milyen alaposságú, hát ezt a szakembereknek kell eldönteni. Most, mit ad Isten, a Tiborral beszélgettem erről, az összes játékos egy nagyon alapos kardiológiai vizsgálaton fog átesni, hát, hogyha meg lehet találni MR vizsgálattal, más játékosok szívében olyan veszélyhelyzet forrás, mint a Marciában, ez megvolt.
Hol lesz ez a vizsgálat, és mikor?
Ezt már a szövetségkapitány fogja eldönteni. Én úgy gondolom, hogy ez fontos, csak ezt nem kampányszerűen kellene csinálni. Most történt a Marcival egy fejkiáltójel, most részt vesz a csapat egy vizsgálaton, egy olyan, ami egyébként nem volt tervezve. Ez azt jelenti, hogy akkor lehet, hogy a terv nem volt tökéletes, mert amikor a Kolonis Gyuri volt tragédiája volt, akkor is részt vett a vízilabda válogatott egy nagyon alapos, komoly kivizsgáláson, ami szintén valószínűleg, és ez Peking előtt volt, szintén azért nem következett volna be, hogyha nincs a Kolonis tragédiája. Tehát ezek a jelek, ezek arra mutatnak, hogy lehet, hogy a terveink nem jók.
Összességében mennyire kell odafigyelnie egy edzőnek, mondjuk egy klubnál, de akár a válogatottat is tekinthetjük egy szakvezető esetében, a játékos fizikai, mentális, pszichés, idegi állapotára?
Én azt kell mondjam, hogy saját tapasztalatomból, edzői tapasztalatomból mondom, hogy ezek, amiket most felsorolt, ezek a faktorok, ezek 30-40, de akár 70%-os súlyban is befolyásolják a játékos teljesítményét. Tehát, hogyha valaki pontos profi sportorvosi háttérrel dolgozik, hogyha szintén sportorvosi területhez tartozó jó sportpszichológus áll mellette, akkor ugyanaz elvégzett munka másfélszeres teljesítményt is kihozhat belőle. Ez most nem azt jelenti, hogy aki most 10 másodpercet futja a százat, akkor az legközelebb 7 másodpercet fogja. Tehát ez nem ennyire egyszerű, de a labdajátékban, ahol nagyon sok tényező befolyásolja egy embernek a teljesítményét, ott mondhatjuk azt, hogy valakiről, hogy ma kétszer olyan jól játszott, mint tegnap, vagy másfélszer olyan jól játszott, és itt inkább a tendencia az érdekes, hogy valaki úgy érkezzen egy világversenyre, vagy a bajnokságot úgy játsza végig, hogy ezzel a háttérrel a tudásának a legjavát tudja, nem pedig csak mondjuk a felét vagy a kétharmadát.
A játékosok mennyire mernek beszélni a problémáikról, hogyha valamilyen területen gondjuk van, elmerik-e általánosságban mondani, mit tapasztalt az elmúlt 2 évtizedben?
Hát van olyan játékos, aki azt a problémát is elmondja, ami nem is létezik. Ez általában azért veszélyes, mert ugye a csapat nagy része mosolyog, az edző egy kicsit ezt fárasztja, olyan hipohonder jellegű információk érkeznek, de mégiscsak komolyan kell venni, mert ez a játékos önmagában hisz ebben a problémában, és ha más nem, lelkileg azzal az ember segíti, hogyha komolyan veszi, miközben saját magában nem hiszi, ráadásul van egy veszélye, előfordulhat, hogy valamelyik tényleg fönnáll. Van ez a fajta, aztán a túlsó véglet, aki soha nem szól, egyfelől, mert úgy gondolja, hogy erős, és majd ő úgyis ezen keresztül megy, másfelől meg azt érzi, hogy ha akár egy csapatba kerülési fázisban vagyunk, vagy akár fontos mérkőzések előtt, ha van is valamilyen baja, inkább nem beszél róla, hogy ez ne befolyásolja az edzőt a döntéseiben. Ez a két véglet. A kettő között van az a teljesen normális, aki akkor szól, amikor baja van. Először az edzőnek, az edző szól az orvosnak, az orvos egyrészt megvizsgálja, másrészt kezeli, harmadrészt tájékoztatja az edzőt, hogy a következő napokban könnyebb munka, utána lehet rá rendesen számítani. Na ez az, ami azt kell mondjam, hogy ha ez így működik, akkor általában minden rendben van.
Elfogadható egyébként, tehát ezt szokták tolerálni az edzők, hogyha egy játékos azt mondja, hogy fáradt, vagy éppen problémája van a családjával, vagy a párkapcsolatában, vagy éppen van valamilyen fizikai gondja, vagy nagyon ideges napok óta, hogy ezt így elmondja, és az edző azt mondja, hogy rendben, akkor te most 3-4 napig könnyített edzés munkát kapsz.
Hát bizonyos dolgokat ebből le lehet ellenőrizni. Például a fáradtságnak azért vannak olyan jelei, például egy vérvétellel csomó mindent meg tudunk nézni. Az egyébként nem jelent semmit, hogyha például azok az eredmények nem igazolják vissza a fáradtságot, attól még ő érezheti magát fáradtnak. Itt megint arról van szó, hogy az ember kiismeri a játékosait. Most nem azt mondom, hogy valaki 1-2 hete kerettagja a válogatottnak, akkor aztán még kevésbé, de hogyha valakiről tudom, hogy ő nem kerülgeti az edzést, hanem ő mindig is maximumot akar nyújtani, és egy ilyet mond, akkor annak természetesen elhiszem. És hát a privát problémákat meg még sokkal inkább el kell hinni, most nem fogom fölhívni a párját, hogy tényleg rosszba vagytok-e, mert ehhez semmi közöm, de ez sokszor már az ember észreveszi a partról is, amikor valaki elkezd másképp viselkedni, hogy valamilyen olyan problémát hozott be az uszodába, az edzésekre, ami egyébként nem tartozik ránk, de őt nagyon befolyásolja. Ezt teljes mértékben oda kell erre figyelni. Sokszor valaki ki se nyílik, el sem mondja, ennek ellenére ki kell valahogy következtetni, és hát minimum olyan feladatokat kell neki adni, amit ebben a helyzetben is el tud végezni, a más nem azért, hogy használva legyen a csapatnak, és egész másképp kell esetleg számon kérni, amikor az ember azt érzi, hogy sokszor máshol jár az esze. Ezt át kell vészelni, ezeket az időszakokat, és akkor utána a csapat eredményes lehet.
Nagyjából 1 percünk maradt még hátra a műsor első feléből. Összességében az ön számára mi a legfontosabb tanulsága ennek a most történt problémának Szívós Mártonnal?
Hát azt, hogy az a legfőbb probléma, beszélgettem kórházigazgatójával, Merkeli professzorral, mert a főiskolai bajnokság szervezésében ő nagy főszervezőként fontos szerepet vállalt, és pont arról beszélgettünk, hogy ezt a bajnokságot kiterjesztjük szeptembertől, és egész évessé alakítjuk, hogy folyamatosan mozogjanak az egyetemisták, akik szeretnek vízilabdázni. A lényeg az, hogy beszélgettünk, és azt mondta, hogy végül is az, ami ezt okozta, ez bizonyos vizsgálattal nem szokás, ez nem a rutin része, de megtalálható. Tehát ezek az esetek azok, amelyek a tudomány fejlődését is stimulálják. Biztos vagyok benne, hogy szépen lassan ez be fog kerülni a protokollba, mert hogyha esetleg úgy döntött volna akár ő, akár valamelyik kardiológus kollégája egy fél évvel ezelőtt, hogy megtalálva ezt a kiváltó okot, mint esély a koszorúérben, ezt eltávolítják, akkor ez a veszély most megszűnt volna. Most érdekes lesz az a helyzet, hogyha esetleg találunk, vagy hát majd találnak további játékosoknál hasonló lerakódásokat.
Várjuk a vizsgálatok eredményt, reméljük, hogy minden rendben lesz. Az aréna nem sokára folytatódik, a műsor vendége Kemény Dénes, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke.